Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk beszélgetésünket a szimbólumterápiáról Hegyi Johanna kolozsvári kiképző pszichoterapeuta, szupervizor, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnökével. A szimbólum a legáltalánosabb értelemben veti el, amelyhez egy bizonyos jelentés kapcsolódik. Kulcsfogalom az antropológiában és a pszichoanalízisben is. Jung szerint az emberi psziché legmélyebb rétegében vannak az olyan ősi képzetek, amelyeket az emberi tapasztalat formált évezredek alatt. Ezeket az ősi szimbólumokat nevezik archetipusoknak. Ezek képek és érzelmek egyszerre, pszichikus energiát alkotnak együttesen. Olvashatjuk Prágai Bernadett Rítusok és szimbólumok a mindennapokban című tanulmányában. A szimbólumterápia a relaxációs alapgyakorlatokra építve, megváltozott tudatállapotot létrehozva sajátos belső képek segítségével tárja fel a mély lelki tartalmakat. A belső képekkel történő munka teszi lehetővé az egyén számára a probléma pontosabb megértését, megfelelő megoldását és eredményeinek, hatásainak integrálását, ezzel pedig egy új lelki egyensúly létrehozását. Így érhető el, hogy a probléma akadály helyett a személyiség fejlődését, a növekedést és a kiteljesedést szolgálja az egyén számára. A mai fél órában kiderítjük, hogy a szimbólumok racionális vagy intuitív módon értelmezhetők. Hogyan tudatosíthatók a belső képeink? Képes, képtelen. Milyen jelentéstöblet bújik meg ezen szavak mögött? Ezen kívül utána járunk annak, hogy számít-e milyen szimbólumokat viselünk ruháinkon. De mindezek előtt folytassuk ott, ahol a múlt héten abba hagytuk. Milyen hozzáállást kíván részünkről a jelképek megfejtése? Válaszol Hegyi Johanna, relaxációs és szimbólumterapeuta.
Hát én inkább azt mondanám, hogy a pszichoterápiás folyamat során fejtegetjük, de inkább ilyen fogodzókat szoktunk nyújtani. Tehát egy kép megjelenik, egy belső kép. Még mi lehet benne? Mivel tudom összekapcsolni? Összekapcsolhatom az életem más eseményeivel. Összekapcsolhatom még hol, például egy érzés, ami megjelenik, hol éreztem, hogy emlékszem rá, milyen élethelyzetben éltem át először. Lehet, hogy egyből nem jut eszünkbe, de dolgozunk vele, de elhangzik a kérdés. Tehát ez az egyik. A másik, ugye, hát, ami a nyitottságot, vagy inkább azt, hogy legyünk képesek konkretizálni, hogy én nekem mit jelent a hold. Egészen konkrétan az én életemben, vagy akárha például buszon utazik az illető, és elfelejti, tehát ő az egyetemre megy tanulni, és elfelejti, hogy hova kell menjen. Na most ettől rettenetesen megijed, nagyon össze van zavarodva, hogy most azt se tudja, hogy hova kell menjen. És aztán az interneten megnézi, megoldja. Na most egy 6 hetes terápia után 3 találkozást jelent, elmondja, hogy még ilyen álma nem volt, hogy megoldott egy problémát álmában. Mindig vagy a frusztrációval maradt, vagy a nagyon rossz érzéssel ébredt, vagy valami erős szorongás, vagy valamilyen kétségbeesés, hogy már megint nem voltam jó, már megint nem voltam elég, hanem az az új történt meg, és ez egészen konkrétan, hogy meg tudott oldani egy problémát az álomba. Na most, ugye, hát amikor emlékszünk egy álomra, annak jelentősége van, az fontos. Tehát akkor innen már csak egy lépés, hogy igen, mennyi mindent megoldottam, és akkor vegyem csak sorra, hogy mi mindent megoldottam én már az életemben, és mindig volt egy olyan félelem, hogy ezt már biztos nem fogom tudni megcsinálni. Egy ilyen megsemmisülés érzés, és ehhez kapcsolt mindenféle szorongás megjelenik, de megoldottam. Íme az álom megmutatta, hogy mennyi mindent meg tudok oldani. Még akkor is, amikor azt se tudom, hogy hova kell menjek. Tehát igen, itt csak annyi, hogy ezeknek az ilyenfajta álmoknak, hogyha úgy elkezdjük megnézegetni, és végig megyünk egy ilyen elemzési folyamaton, akkor van egy probléma vele, hogy akkor már engem kötelez, hogy na jó, akkor most tessék ezt csinálni. Ezt miért hangsúlyozom ki, hogy van egy olyan téves elképzelés, hogy pszichoterápiára az áll, aki meg se akar gyógyulni. Mert milyen jó járunk a pszichológusban, beszélünk, semmi felelősségünk nincs, mi csak mondjuk, ő meg meghallgat, eltelik az óra, viszont látása, és hétről hétre milyen jó. És ezért elég fontos helyet kap, hogy ha valamit én megtudok magamról, akkor annak van egy felhívó jellege, hogy meg is tegyem. És a pszichoterápia folyamán kapok arra is erőt, hogyha valami nagyon kellemetlen, nagyon rázos, valami tisztázni való, próbáljam meg, tegyem meg. Ezzel a kritikával szemben szeretném ezt elmondani, hogy nem ez történik a pszichoterápia alatt, hogy csak úgy mondikálunk, és a másik meghallgat, aztán megyünk tovább. Nem, megtudunk magunkról olyasmit, amit nem biztos, hogy örülünk neki, de már ugye a folyamat során annyira megerősödünk, hogy szembe tudunk nézni olyan kellemetlen dolgokkal, amikkel azelőtt nem mertünk volna szembenézni. Igen, az álomképekben megmutatja azt, amit én sokszor, tehát ez elég gyakori, hogy valamit átéltem napközben, tehát nem maradt meg, hogy ebben lenne valamilyen többlet, és akkor az álom megismétli a helyzetet, csak egy kicsit másképp, és akkor ezt a kicsit másképpet keressük meg, netán, hogyha éppen erről van szó, hogy álmot elemzünk, hogy mi volt az a kicsit más, egy kicsit más látószög, hogy lám-lám, az a részem, amelyik az álom révén üzen nekem, másképp látta, vagy elsiklottam felette. Jungi pszichoterápiás szemlélet, a mély lélektan szerint az álom minden egyes, tehát a személyek, azok az énünk részei. Az állatok valamilyen állapotot jelennek. A növények folyamatokat jeleznek. Amúgy Papp Gábor is nagyon szépen leírja ezeket, hogy mik az állatok, mi az emes, mi. Ezeket nagyon jól leírja. De hogy a Jungiánus pszichológia szerint én részek. És akkor bizony kiderül, hogy hát ezek az én részek nem mindig szimpatikusak.
Natura Stúdió vendége Hegyi Johanna kiképző pszichoterapeuta, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk. Hogyan tudatosíthatók a belső képeink, hogyan értelmezhetők?
Hát először is átéljük őket. Mi a mi módszerünkbe, meditatív állapotba, valamilyen témáról képet hívunk. A kép az konkrét, és azzal kezdjük, hogy összeszedjük az összes konkrét tulajdonságát, amit tudunk, egy képnek, nem az egész sornak. Tehát egy képnek, és akkor egészen konkrétan. Például valami vizes álom, egészen konkrét, milyen tulajdonságai vannak a víznek? Lefolyása van, árad, árvíz, tehát mind, ami a vizet, hogyan szabályozzák a vizet, meg egy csomó minden, egészen konkrét dolgot a vízzel, meg hát, hogy az életünk része, meg hogy alapelem, tehát ezeket a konkrét dolgokat összeszedegetjük. De nem is kell mindent összeszedegetni, mert sokszor, aha, na ez szól nekem, ugye? Ez az első, a konkretizálás. Utána a benne rejlő másfajta tudás, ide jöhetnek a kultúrákban felelhető különböző értelmezései az alapelemnek, tehát ezek a benne rejlő ismeretek, és ezeket a benne rejlő ismereteket, mikor összehozzuk, akkor vonatkoztatjuk a személyre, aki látta azt a képet, aki átérte, vagy látta. És akkor egy újabb szinten, tehát ez egy részt, a konkretizálás, megfeleltetés, visszacsatolás, újabb megfeleltetések keresése, és megint visszacsatolás, hogy hogyan szól. De nem csak arról, nem csak olyan fajta visszacsatolásokat is csinálunk, hanem az álom egészére visszacsatolás, hogy na akkor most, hogyha ebből a szempontból nézzük meg, ebből a konkrét jelentésből és a hozzárendelt megfelelésből vizsgáljuk meg, akkor mit is mond ez az álom tovább? Vagy ez a belső átélt kép.
Miben segítenek nekünk a belső képek? Ugye magyarul azt mondjuk, hogy képtelenek vagyunk, illetve képesek vagyunk. Milyen jelentés többlet bújik meg ezen szavak mögött?
Nincs belső képen valamiről. Vagy nincs eléggé mozgosítva. Mert ugye a képességek is, jó, vannak lehetőségeink, és egy lehetőségből akkor lesz valami, amikor már képesség. Válik. Tehát már valamilyen teljesítményben megnyilvánul. Akkor vagyok képes valamire. És ezt mondjuk, hogyha képességekre gondolunk, akkor ugye gyakorlásra, vagy nem elég csak a zenei képesség. Ahhoz, hogy valaki zenész legyen, igazán nagy értékeket örökölünk, de mennyi munka, milyen sok, hogy tényleg képessé váljék, hogy aztán még tovább még tehetséges is legyen. De arra rá kell bizony dolgozni.
A szimbólumok hozzásegítenek saját kultúránk és más kultúrák megismeréséhez. Ilyen módon az önismerethez is.
Igen, hogyha ezeket a műveleteket, amiket az előbb említettem, tehát úgy válik önismereti lehetőséggé. Tehát a személyes önismeret lehetőségét így hordozza. Amúgy, ha megnézzük a különböző pszichoterápiákat, mindegyik foglalkozik szimbólummal. Azt merem mondani, hogy ha nem érintődik ez az irracionális, intuitív részünk, akkor talán nincs is jobbulás. Nincs is önismeret. Mindenhol alkalmaznak a szimbólumokat.
Éppen erre vonatkozó a következő kérdésem, hogy a szimbólumokat csak érteni lehet, vagy megélni, érezni is, tehát racionálisan, vagy intuitív módon értelmezhető?
Hát én nem tudom, az minek nevezi, amikor, aha, nem is gondoltam. Ez mi? Ez egyszerre értem, és érzem. Egyszerre van mind a kettő. De a legtöbb ilyen nagyon tudományos szimbólum meghatározásban azért az összes komolyabb szimbólum meghatározásban benne van az, hogy van egy olyan rész, ami csak intuitív, csak az érzelmekre hat. Hát azért kép, és nem betű, és nem elmélet.
Jung a szimbólumokat az emberrel vele született ősképeknek, archetipusoknak tartja, amelyeket az emberiség közös múltjában szerzett tapasztalatainak, szellemi élményanyagának a kollektív tudattalamba elraktározott örökségével magyaráz. Régebben a képes beszéd, a jelképekben való közlés sokkal jelentősebb volt, nagyobb szerepe volt a szimbólumoknak a mindennapi életben. Szinte mindent képes jelbeszéden keresztül örökítettek át elődeink. Ön szerint miért ragaszkodtak ehhez a közlésmódhoz?
Fordítsuk meg egy kicsit, hogy érdekes módon, most teljesen mindegy, hogy a gyerekeknek mesélik, vagy felnőttek mesélik, vagy nem csak, de valami csodálatos, nem most már terápia is, hogyha már a meséket említette, hogy van az, hogy fennmaradtak ezek a mesék? E nem lehet kiirtani. Hogy van ez? Vagy egy csomó egyéb? Tehát inkább a jelentésrétegekből és a szubjektív átélésekből veszett el egy csomó minden. De hogy formailag megvan, itt van, tessék, ne felejtjük el. Hanem, hát ugye Jung mutatta azt ki, hogy olyan emberek is, akik egyáltalán nem foglalkoznak kulturantropológiával, vagy filozófiával, vagy mitológiákkal, és nem is hallottak a mitológikus állatokról, és megjelenik az álmába. Hogy van ez? Honnan van? Na hát innen indult el, tehát ez volt az a momentum, ami őt arra sarkalta, hogy további kutatást kell végezni, hogy ezek egyetemes emberi, tehát része az ember létének. Thank you.
A Natura stúdió vendége Hegyi Johanna kiképző pszichoterapeuta, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk. Hogyan zajlik egy szimbólumterápiás kezelés?
Akkor kezdem ott, hogy mi a neve a módszernek. Azt mondjuk, hogy relaxációs és szimbólumterápia. A relaxációval kapcsolatosan annyit mondanék el, kétféle jelentése van ennek a szónak. A hétköznapi értelemben mindazok a kellemes tevékenységeink, ahol nem feszültséget élünk, vagy nem vagyunk nyomás alatt, mert azért feszültség lehet egy jó játékban, és azt nagyon szerethetjük. Tehát azok a tevékenységek, amiben úgy mondjam, jól érezzük magunkat. Még akkor is a feszültség, nem feszültség, versengés, minden van benne, de jól érezzük magunkat benne. Különböző módszerek vannak, tehát itt nem egy konkrét cselekvésen keresztül, hanem mi nevezetesen a testérzéseken keresztül jutunk relaxációra. Állapotban. És tulajdonképpen az idegrendszer nyugalmi tónusának a működését értjük mi ez alatt. És erre rátalálunk a gyakorlás során, mindannyiunkban benne van, spontánul többször is átéljük, de ezekkel a gyakorlatokkal tudatosan és mint egy eszköz alakul ki bennünk az, hogy rátalálunk a nyugalmi állapot különböző fázisaira önmagunkban, illetve egy olyan eszközt is kapunk, ugyanakkor, amit mi magunk is gyakorol.
Önt milyen problémákkal keresik fel általában?
Nem úgy keresnek meg, hogy szimbólumterápia. Akik képzésre jelentkeznek, azokat általában a szimbólum szólítja meg. És akkor in medias res, tudják, hogy itt Jung, és akkor aki valamilyen mélylélektani. Nevezetesen arra gondolok, hogy sokan azért jelentkeznek képzésre, mert van valamilyen extraszenzoriális képességük, amiről ők többet szeretnének megtudni, és pszichológusok, és akkor ez úgy megszólítja őket a szimbólumterápia. De a kliensek nem, az nem úgy működik. Itt Erdélyben kérem úgy működik, hogy a barátnőm, a sógorom, a nagynéném, az egyik doktornő ajánlotta. Tehát így körülbelül sorolom, hogy kerülnek. Hogy a tanárnőm ajánlotta. Tehát ez így működik még nálunk. Ilyenre, hogy reklám vagy valami, nem mennek pszichológushoz. Hanem valaki, aki személyesen átadta, ez olyan szájról szájra terjed. Úgyhogy ebben még nagyon archaikusak vagyunk, nem is biztos, hogy baj. Hogyha már itt tartunk, hogy milyen problémák, azért elmondanám, hogy a pszichoterápiás munka nem medikális munka. De miért? Mert az alapkérdése más. A medikális, az orvosi, van egy tünet, ahhoz kell egy gyógyszer. A pszichoterápia nem olyan, hogy van egy tünet, és akkor hozzá melyik pszichoterápia való. Ez nagyon orvosi szemlélet. Jó, hogy a pszichoterápiás munka valamilyen tünetből indul ki, de sokkal inkább egy belső fejlődés sem van a hangsúly. Nem a tüneten, hogy a tünet el kell múljon. Azok a relaxációs gyakorlatok, amiket végzünk, hát az autogén tréning elég sokan ismerik. Ez úgy válik szimbólumterápiává számunkra, hogy ugye 7 fokozata van az autogén tréningnek, és mindegyik fokozat megszólít a lelkünkbe egy területet. Tehát, hogyha van valakinek valamilyen tünete, és végigjárja ezeket, tulajdonképpen a tünetét hol ilyen szempontból, olyan szempontból, nem mindig ugyanazt ismétli, hogy így fájs, úgy fájs, ez ezt mondta, az azt mondta, az apám, az anyám, a gyerekem, és a szorongásom, és hanem minden egyes alkalommal más-más szempontból vizsgáljuk meg.
Említette, hogy akik a képzésre jelentkeznek, maga a szimbólum vonza őket. Önnek mit jelent a szimbólum?
Nagyon-nagyon sok segítséget nyújtott számomra a képzés éppen ezzel a többlet jelentéssel. Na most én 1990-ben kezdtem ezzel foglalkozni, voltunk egy páron, akik jártunk Szönyi Magdához, illetve ő jött Erdélybe többször is, és én legalábbis akkor úgy éltem át, hát akkor már megjelentek magyarul a Jung könyvek, és én olvasgattam, és úgy álmodoztam, hogy Istenem, egyszer én is valami ilyesmit, úgy vonzott, tehát amikor találkoztam vele, hát nekem az akkora nagy dolog volt, tehát én a 80-as évek végéről beszélek, ahol ilyesmiről nem volt szabad beszélni, nem volt szabad ilyesmikkel foglalkozni, és mégis volt valaki, bátorsága átjönni ide, és elkezdeni ezt a foglalkozást. Tehát ez, hogy honnan merítette az erőt?
Ön mióta oktatja?
Körülbelül 96.
A Natura Stúdió vendége Hegyi Johanna kiképző pszichoterapeuta, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk. Számít az, hogy milyen szimbólumokat viselünk a ruháinkon?
Biztos számít, főleg, hogyha tudom is, hogy miért hordom. Ilyen egyszerű jelentésekről van szó. Persze, hogyha én nagyon tudatosan, tehát tudom, hogy ezt a színt, vagy, de vannak személyes dolgok is, és ez is a szimbólumokhoz tartozik, hogy valakitől kaptam valami nagyon kellemes és nagyon bensőséges helyzetbe kaptam egy ajándékot, és azt mindig magammal hozom, ez erőt ad nekem, hogy nekem volt egy ilyen emlékem, hogy nekem volt egy ilyen élményem. A szavak és a feliratok energiák. Én ezt merem állítani. És nagyon, nem jut eszembe a szerző, de ugye minden csomag cigarettán rajta van, hogy a dohányzás káros az egészségre, és megöl, és nem tudom mi. És például az a szerző azt mondja, hogy nem biztos, hogy a dohánytól hal meg a dohányos, hanem az, hogy ahányszor rágyújt, az mindig ott van. Igen, én azt gondolom, hogy tehát vannak a léleknek finom rétegei is. Nagyon finom rétegei is, amelyek fogják ezeket az üzeneteket. Hát a szavakról tudjuk, hogy borzasztó erős hatásuk van. Évtizedekig emlékszik egy diák, hogyha valami olyasmit mondott, ami érzelmileg nagyon akár jó, akár rosszat. Évtizedekig hordozzuk magunkba a tanárunk egy-egy megjegyzését. Hát jó, az egy fontos személy. De nyilván, ha én elkezdek egy kicsit tudatosabban élni, akkor már megnézem, mi van írva a gyermekem blúzára. Hogy azért őt az meghatározza, hát magán viseli. Hát kérem, amit magunkon viselünk. Tehát, ha meggondolom, azt hiszem az Iliászban van, hogy a pajzs, hogy a pajzsra mit festett Agamemnon, ami őt védi. Hát gondoljuk csak így, hogy a ruha véd. És akkor ne csak már a külső körülményektől vézen, hogy esik, vagy süt a nap, vagy mit tudom én, milyen idő van, és védjük a testünket, hanem védjük a gondolatoktól is a testünket. Tehát ebben az értelemben is, hogy mi van ráírva, vagy mi van ráírva arra a füzetemre. Ugye nem is olyan régen még az iskolai füzetre ráírják, hogy Isten nevében kezdem el. Tehát, hogy minek a nevébe kezdek el valamit. Ugye jó, ha nem is írjuk, de legalább rendeljünk hozzá egy gondolatot. Persze, ezt biztos lehet semlegesíteni a humorral, ugye? Mert stresszre áll, milyen jól aludtam a stresszes pizsamában például. Tehát lehet semlegesíteni ezeket, de amikor ilyen nagy mennyiségben ömlik felénk a feliratos mindenféle, akkor nem biztos, hogy mindenre kiterjed a figyelmünk. Tehát ha már erről tudunk, akkor nem árt, hogyha alkalmazzuk is íme.
A világ valamennyi hagyományában, mitológiájában a világosság fény, az ég a mennyet jelképezi. A sötétség pedig a pusztító erők, az ördög, a sátán szimbóluma. És mindezeknek azonban van még egy mélyebb jelentés szintje is, amely érint minden embert. A világosság az a tudatosság, a kiteljesedett képességeit teljesen birtokló emberi szellem, míg a sötétség a tudatlanságot, az elfojtott tudattartalmakat szimbolizálja az emberben. Azaz végső soron önmagunkban.
Tulajdonképpen ezek az alapszimbólumok nagyon mélyen összefüggenek egymással. Tehát minden érzéki modalitás, hát ugye van hang, de ami a többlet, az a zene, a dallam. Ugye járunk, tehát ez a proprioceptív érzékelés része, mozgási érzékelésünk része, járunk, de a táncolunk az már több. Tehát minden érzékmodalitásra vannak ilyen alapszimbólumaink, ha belegondolunk. Tehát az íz, az ízek, de nem csak így szoktuk mondani, tehát az ízeket nem olyan azt mondja, hogy ízesen beszél valaki, vagy ízesen fogalmaz. Ugye már másképp, már rögtön hozzárendeltünk egy érzéki modalitás, már más a jelentése. Na hát valami ilyesmi a szimbólum. Abszolút szubjektív, szubjektív vagy.
Köszönöm a beszélgetést Hegyi Johannának, önöknek pedig a figyelmet. Székesi István írásszakértőt idézve búcsúzom. Azért hoztuk létre, mi emberek a szimbólumokat, hogy kifejezzük velük a tudatosan megtapasztaltat, de másképpen kifejezhetetlent. Az emberi tudatnak olyan állapotait és lehetőségeit, amelyre nincs szó, legfeljebb kép. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Boros Zsófia zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!